Most is az a fajta rendszer védi ezeket a kivételezett vállalkozásokat, vagy védett vállalkozásokat, ami akkor. Ugyanezekkel szembesülünk, és mi történt? Hogy mit mondtam én 2013-ban, hogy gyerekek, ezen a rohadt struktúrán kellene változtatni. Mit csináltak? Nem változtattak, hanem mi történik? Különadóztatás történik. Nem lenne szükség különadókra, ha inkább a NAV végezné a dolgát, megszüntetné ezt a diszkriminatív rendszert, és mindenki annyit fizetne be a költségvetésbe, amennyi neki a kötelessége.
Üdvözlök mindenkit! Ez a HVG Fülke Extra. Ahogy mindig, most is először azt kérem, hogy lehetőleg iratkozzatok fel, kövessétek a HVG csatornáit. A mai vendégem pedig azoknak lesz ismerős, akik már a 2010-es években is olvastak híreket, és követték a közéletet, és mondjuk azzal a jelzővel, hogy ő volt egy ország számára a zöld dosszi és navos. Horváth András, mert hogy róla beszélek. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, üdvözöllek nálunk.
Üdvözlök én is mindenkit, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat.
Hát ez nagyon profi beköszönés. Mennyire szoktad meg ezt a, nem tudom, én jelzőt mondtam, de ez lehet címke, és az jutott eszembe, csak hogy egy kicsit így rögtön a bevezetés, hogy egyszer az egykori pénzügyminiszter Kupa Mihály viccelődött azon, hogy ő egy egész országnak nem más, mint a kopasz áfás. És neked meg ez a zöld dosszi és navos, ez szerintem nagyon rád égett.
Hát igen, de egyébként én is áfa területről építettem föl azt, amivel tulajdonképpen kijöttem erre a területre. Ugye akkor a Kupa Mihály óta azért sok minden történt azon a területen, és hát amikor ugye én belül elkezdtem ezt a feltáró meg rendszerelemző munkát, akkor már azért nagyon súlyos problémák voltak ezen a területen.
Oda menjünk vissza, hogy mondom, te egy egész ország így ismert meg, te még mindig mondjuk megkapod ezeket, megismernek a villamoson? Tehát, hogy szokták megkérdezni azt tőled, hogy mi lett a zöld dosszéval?
Hát igen, ezt is szokták kérdezgetni, meg hát főleg azt szokták mondani, hogy hát miért nem hoztam nyilvánosságra ugye azokat az adatokat, amik a zöld dosszéban voltak, azt ugye sokszor fölteszik, de hát azért én egy rendszernek a működését írtam le, az, hogyha annak idején nyomon követték a nézők, vagy a közvélemény, akkor pontosan tudja, hogy mi volt ennek az egésznek a lényege, és én tulajdonképpen a NAV-os rendszer, az ellenőrzési rendszer működésének a hibáit írtam le, és rámutattam arra a diszkriminatív ellenőrzési rendszerre, amivel helyzetbe lehet hozni, meg lehet különböztetni adózókat más adózóktól.
Azért ezt egy kicsit pontosítsuk. Pont azoknak a generációknak, akik így menet közben, így az internetben már gyakorlatilag ott nőttek fel, mert ez 2013. Ugye te akkor leszel egy pillanat alatt egy ország számára ismert, és nem kevesebbet állítottál valóban, mint hogy a NAV működésében olyan súlyos hibák vannak, ami miatt milliárdos, de tényleg milliárdos áfa csalási.
Igen, 100 milliárdos, nyugodtan mondhatjuk. Tehát a nagyságrend azok 100 milliárdokról.
Igen, és többek között szóltak. Ezzel, tehát nem csak úgy, hanem ezzel nagy cégeknek kedveznek, nem tudom, nagy cégeknek
kedveznek, akikre én akkor rámentem, még bent a NAV-nál is, és akiknek a dolgairól beszámoltam, illetőleg, hogy védi őket a rendszer, azok multinacionális nagy cégek voltak, de ez a rendszer, ez a diszkriminatív rendszer, ez minden olyan céget vagy vállalkozást tud támogatni, amelyik a hatalomnak kedvesek. Vagy akitől a hatalom valamilyen módon fél, vagy akinek olyan gazdasági ereje van, amiről nem mondhat le egyetlen állam se.
De ez van 2013-ban, de te most jelen időben beszélsz. Tehát 2013-ban ez volt a helyzet.
Ez 2013-ban ez volt a helyzet, és most is ugyanez a helyzet.
A te pozíciód akkor 2013-ban ellenőrzési szakkoordinátor volt.
Igen, pontosan.
Igen. De ezt hogy kell elképzelni? Tehát először gondolom belső anyagnak szántad, vagy én így feltételezem, hogy bizonyos dolgok, információk a tudomásodra jutottak, és akkor erről elkezdtél készíteni, akkor tanulmánynak nevezted.
Ugye ez egy hosszú folyamat volt, több évig tartó folyamat, de az utolsó két év az érdekes. 2011-ben, ugye 2010-ben volt egy politikai váltás, 2010 igen. végén, 2011 elején kerültem a régió központba, és akkor belecsöppentem egy olyan adózói hálózatba, vagy illetve olyan adózói hálózat feltárásába kérték a segítségemet, áfacsalások főleg, uh-huh. amelyikkel addig még azért nem foglalkoztam, hiszen a NAV-nál megvolt a rendje annak, hogy melyik igazgatóság, melyik szint, milyen kompetenciá lehet az ellenőrzésekbe. És az a lényeg, hogy 2011-ben, mikor volt egy nagyon nagy gazdasági káosz volt akkor is, akkor még ugye az IMF-nek a gyámsága alá szólt, és a kormány nagyon ki akart ebből az egészből mászni, nagyon nehéz helyzetben volt a költségvetés, és akkor elkezdtek a fejükre koppintani a NAV-nak, ezt tudtuk belül is, de kívül is egyébként, ha valaki kikeresi, akkor láthatja az újságban, hogy gyerekek valamit csinálnia kell a NAV-nak, több bevételt várunk tőle, és konkrétan egyébként az áfacsalások is felmerültek. És amikor én már elkezdtem ezt a munkát egy-két hónapja folytattam, és elértem már egy szintre, és akkor volt egy központi megbeszélés, ahol a vezetőket hívtak, raportra gyakorlatilag, hogy mi van, nem történik semmi, nagyon sok pénz hiányzik a költségvetésből, hogy csináljatok valamit. És akkor valaki fogta, fölmarkolta az én munkámat, és bevitte oda a központba, hogy, uh-huh. hogy akkor lám-lám, mi csinálunk valamit. Uh-huh. És ez annyira megfogta őt bent őket, hogy tényleg valami történik, hogy megkaptam a koordinációt, ugye ellenőrzési szakkoordinátor voltam, uh-huh. megkaptam a koordinációját, de gyakorlatilag az országos koordinációját ennek az egész területnek. És ebből ez a munka, ez az elemző munka terjedt ki odáig, hogy még őszre már egy olyan anyagot tudtam letenni a NAV vezetőknek az asztalára, ami egy nagyon keményen bemutatta ennek a rendszernek a működését, akkor már októberben nagyon sokan megijedtem benne a napban, hogy fejek is hullhatnak, hogyha ez így folyik tovább, mert már októberben már egy ilyen kis dominóhatás elkezdődött a működésem következtében, és olyan területekre is ki kellett terjeszteni az ellenőrzéseket, multinacionális cégekre is, ahol eddig nem merték, meg nem lehetett.
De gyakorlatilag belső hibákat találtál, és most azt mesélted el, hogy az elején még ezt kifejezetten pártoltál, hogy gyerünk, András, csináld, menjen.
Sőt, még jutalmat is adtak meg.
Tehát hogy kaptál egy bónuszt gyakorlatilag.
Úgy, hogy valami kitüntetés féle vagy, és akkor az valami minimális pénzösszeg is járult, de az pont azért, világos. Mert egyébként egy olyan újszerű módszert találtam ki ezeknek a határokon átnyúló áfacsalásoknak a felderítésére, amit már akkor, az jóval korábban, már elterjedt egyébként a NAV-on belül, és ezzel a módszerrel bárki alkalmazza, ha akarja. Mert általában nem akarják, akkor nagyon hatékonyan lehet üldözni ezeket, csak az a baj ezzel a hatékonysággal, hogy az nem, tehát hogy ha nem szűrünk, ugye, hát igen. mert szűrőrendszerek vannak benne, akkor ezt bárkit eltalálhat, és bárhol föl lehetne tárni azokat a költségvetést károsító tevékenységeket, azoknál az adózóknál is, amik egyébként védelem alatt állnak. Azért mondtam, hogy akkor én a multikra koncentráltam, de ugyanez van a neres cégeknél is.
Hát igen, azóta vannak olyan multik, akiket ugye nem szeret már a rendszer azóta, 2013 óta, és másokat meg nagyon kell szeretnie a rendszernek. De mondj nekem bármilyen
azt
területet.
Hozzáteszem, hogy azért ez, hogy nem szereti a multikat, ez egy ilyen látszólagos valami. Tényleg kiskereskedelmi adó is ki van vetve a multikra, igen. meg most ugye a
bankok.
A bankoknak nézzük, hogy soha nem látott nyereséget termelnek a bankok is. Tehát valahogy ez nem jön ki, mert az amit megpróbálnak ráterhelni, vagy ráterhelnek, azok végül is rajtunk csapódnak. A banki terhek is, meg a kiskereskedelmi láncoknak.
Elvileg nagyon figyelnek arra, hogy ne legyen tovább hárítható.
Hát elvileg, de ez valójában nem így van. Az a nagy inflációs boom, ami volt volt ugye a nagyjából akkor, tehát kezdődött, mikor ugye az ukrán háború, az sem az ukránok miatt volt, hanem azért, mert a multináncok így védekeztek azoknál a kormányzati intézkedés már előre. Már előtte, hónapokkal ezelőtt megindult az a folyamat, és így védték le, így védték ki azokat a rendelkezéseket, amit a kormány a nem szeretem multik ellen hozott.
Na most gyakorlatilag nincs olyan terület, ahol az ilyen belső ellenőröket szeretik. Én olyat nem nagyon tudnék mondani. Tehát várható volt, hogy ebből valamilyen belső robbanás lesz. De hogy jutottunk el oda, hogy te ki állj azzal a zöld dosszéval? Tehát még először az elején akkor ott tartunk, hogy dolgozol, kezdenek bent aggódni, hogy feltársz olyan dolgokat, amit talán nem kéne, hiszen rendszerhibákról van szó, amiben nyilvánvalóan benne kell lennie magának a NAV-nak is, tehát meg NAV-osoknak is bent lennie. Hogy lesz ebből a 2013-as botrány?
Ugye mondtam a 2011-et, hogy addig nagyon gyűjtöttem az adatokat, elemeztem, igen, meg volt már az a kör, gyakorlatilag minden, például ez konkrétan a Gabona kereskedelmi területet érintette, meg volt az a kör, akit érintett, szinte nem volt olyan, aki ebben nevet volna részt. Kimutatható volt a multiknak a felelőssége ebben az egészben, és akkor...
Áfát csaltak?
Hát konkrétan igen, áfát csaltak. Ezt úgy szokták mondani, hogy adó elkerülés, de az gyakorlatilag áfa csalás, az egy más kérdés.
Vagy
áfa csalás, ugye akkor lehet rámondani, ha a NAV meg is állapítja. Tudom, ezt az áfa csalás. De hát a trükközés azért ez jóval az erősebb, hogy ugyanis ezek fiktív számlázási láncolatok voltak, szervezett csaló hálózatok, és ezeknek a tetején voltak a multinacionális cégek. Csak hogyha egy kis kitérő.
Igen.
Ugye most van egy per a Tóth Csaba, Horváth Csaba ellen, meg a Fuzik Zsolt van még benne az ügyben. Ők pont ugyanezt csinálták, és ha valaki odafigyelt, attól látja, hogy a 4IG is benne volt ebbe a történetben. Uh-huh. Ott őrzővédő cégek, takarító cégek, a szokásos, ahol rendszeres.
De mikor voltak benne 2013-ban?
Nem, ez most a később.
Ja, mostani perben mondod.
Nem, csak azt mondom, hogy ahogy ott a multik voltak a tetején, úgy például itt van az egyik főneres cég, az egy jóval későbbi dolog, csak ez azt mutatja, hogy a folyamatosság megvan, és sajnos, hogy az a rendszer, amit én ott megbolygattam, és hogy lehet egy hatalmas nagy szikladob, vagy csak a pocsolyába tulajdonképpen, az úgy visszarendeződött, és most is az a fajta rendszer védi ezeket a kivételezett vállalkozásokat, vagy védett vállalkozásokat, ami akkor. Tehát, hogyha például lesz mondjuk egy váltás valamikor, és itt a rendszerváltásról beszélünk meg ilyenekről, akkor, és azt akarja az alakulat, hogy több adóbevétel folyjon be a költségvetésbe ebből a szektorból, akkor bizony azonnal rendszeren kell változtatni, azokat a struktúrákat kell megreformálni, azokat a struktúrákat kell átalakítani, ott kell kivenni a diszkriminációt a rendszerből, ahol annak idején én is leírtam.
Tehát gyakorlatilag azt a 2013-as zöld dossziés tanulmány, az alapot, a rendszer hibáit leíró részt elő lehetne venni, és egy az egyben gyakorlatilag kicserélve mondjuk a konkrét alanyokat, meg
biztos
lehetne,
biztos vagyok benne, hogyha most nekem lenne, nem lesz már ilyen, de ha lenne ilyen felhatalmazásom, akkor ugyanazokat a módszereket, ugyanazokat a struktúrákat látnám, és ugyanúgy lehet, ugyanúgy azzal a módszerrel egyébként, azzal a rendszerelemző módszerrel, amivel nekem sikerült bemutatni ennek az egésznek a működését, azzal ki lehetne ittatni. Csak ehhez politikai szándék kell.
Na ez
És ez nem attól függ, hogy éppen ki van kormányon, szóval ez ennél jóval bonyolultabb, meg összetettebb dolog. És itt a motivációk, hogy miért csinálják, itt nem csak azért van, mert tehát, hogy hagyjuk meg, stb., hanem a félelem is megvan abban, hogyha bizonyos nagy cégek, például kereskedő céget kiiktatunk a piacra, akkor hirtelen az export teljesítményünk leesik. Tehát,
nem beszélve mondjuk a diplomáciai kihatásokról, hiszen általában olyankor azért szoktak közben olyan járni, olyan ugye az volt, adott cég.
Olyan is volt.
Jó, de 2013-ban te még konkrétan azt hiszed, hogy ennek lesz eredménye, te ráböksz a hibákra.
2011-ben még.
Még 2011-ben
vagyunk, igen. És akkor nagyon komoly játszmák mentek köztem meg a vezetés között a hivatalba. Tudatosan egyébként mind mindent nem mutattam be a folyamatában, meg az elején, hogy hol tartok az egészen, mert abban a pillanatban leállították volna az egészet. Ez októberben történt meg, és akkor nagyon megváltozott a hangnem, az a támogató hangnem, ami még nyilván
az, elején,
az eltűnt, és akkor ugye tudtam, hogy ennek itt ugye vége lesz, és akkor el kellett gondolkodni, hogy mit lehet itt csinálni, hogy lehet mégis megmenteni azt, amit elindítottam ebbe az egészbe, és akkor ugye az volt az ötlet, hogy valami kormányzati szereplőt meg kell keresni. És hatni kell rájuk olyan módon, hogy gyerekek, nagyon nagy bajú van a költségvetés, én meg itt tudok hozni nektek nagyon sok pénzt ezzel a dologgal, ami ugye hiányzik a NAV-nak a működéséből, vagy amit nem hajlandó behajtani a költségvetést.
Te ennél azért valamennyivel még többet is állítottál, konkrétan azt, hogy kifejezetten voltak olyan adóhatósági átszervezések, amik már annak érdekében zajlottak, hogy ezt az egész machinációt így végre lehessen hajtani. Na most ebből nekem például az jön le, hogy bűnrészes. Tehát, hogy részt vesz ebben tudatosan a NAV, hogy ez ilyen módon menjen, mint amit az előbb leírtál.
Hát nem, azt nem mondom, hogy átszervezések voltak.
Igen.
Átszervezések kellett volna, hogy legyenek, hanem ez a fajta szervezeti felállás, ami támogatta ezt a fajta diszkriminatív ellenőrzési rendszert, az már régenben volt a NAV-nak a működésében.
Diszkriminatív ellenőrzési rendszer.
Igen, 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 ami azt jelenti, hogy bizonyos adózókat nem vontak ellenőrzés alá, illetve olyan vontak ellenőrzés alá, hogy alibi ellenőrzések voltak gyakorlatilag, ilyen minimális megállapítások, és gyakorlatilag egyeztetés volt a nagy adózókkal abban az ügyben, hogy egyáltalán meddig mehetnek el.
Na most
ez egy elég komoly rendszerhiba.
De ez nem rendszerhiba, ez BTK. Tehát ez, amit leírsz, ez mind a két oldalon.
Én azt mondtam, igen,
BTK.
És ezt most is vallom, hogy a NAV az asszisztált ezekhez az adócsalásokhoz. Én így fogalmaztam egyébként korábban, és ezt most is úgy mondom. Tehát ha valaki egy ilyen tudatosan, ez nagyon fontos, tudatosan működteti egy olyan rendszert, ami különbséget tesz adózó és adózó között, aszerint, hogy milyen a mérete, vagy milyen akár mondhatjuk így a politikai ereje ennek az adózónak, abban igen nagy felelőssége van a NAV-nak. Csak ugye az találkozott itt, amikor én mondtam, hogy tudtam, hogy ez csak úgy lehet tovább menni már ezen az úton, amit elkezdtem, hogy valami kormányzati szereplőt bevonni, hogy ott találkozott össze a dolog, hogy akkor olyan nagy bevő volt a költségvetés, rákényszerültek arra, hogy ilyen módon is új forrásokat hozzanak be a költségvetésbe, új költségvetési forrásokat, vagy behozzák azokat a forrásokat, aminek ott kellett volna lenni, csak hát...
Nem volt ott.
Csak hát elcsalták.
Elcsalták,
és ezt hagyták.
Hogy jön ehhez az a bizonyos zöld dosszié? Egyszerűen csak reggel beleraktad az összes iratot, és egy véletlen műve.
Nem, hát ez onnantól fogom mondani, 2011 óta voltak adatok benne, tehát azt, amit én föltártam, azt összegszerűsítettem, megneveztem a cégeket, és mikor az utolsó három negyed évben azt lehet mondani, hogy félreállítottak.
Igen.
És annak örültek volna, hogy semmit nem csinálok, én akkor rámentem az élelmiszeriparra, és egy másik teljes szektornak az ilyesmi típusú tevékenységeit, az ÁFA-hoz való viszonyulását, illetve az ÁFA csalásait megpróbáltam föltenni, és ezek az adatok is bekerültek a zöld dossziéba, és ennek olyannyira volt realitása, nem akarom most megnevezni, de utána konkrétan a sajtóban is jelentek meg olyan hírek, hogy büntetőeljárás alá vonták olyan cégeknek a vezetőit, akiket lehet, hogy véletlen az össze, de akiknek a zöld dossziéba is ott volt a neve, mert ugye ezt annak idején lefoglalták tőlem, és megkapta a NAV is, meg az ügyészség is nyilvánvalóan. Ezeket az adatokat csak hát, hogyha jól működik egy rendszer, akkor nem kéne idegen jutni ennek az egész történetnek, hanem hogyha tényleg az elején azt mondjuk, hogy oké, ez jó, amit csinálsz, és tényleg szüksége van a költségvetésnek erre, akkor akkor inkább támogatni kéne ezt az egészet, és elterjeszteni akár ezt a fajta filozófiát, vagy ezt a szemléletet a napon belül. Nem ez történt, hanem ugye azok az erők győzedelmeskedtek, akik úgy szerették volna tovább működtetni a rendszert, ahogy addig is működött.
De gyakorlatilag, amit te mondasz, ha ez valósul meg, abban a fél NAV belebukott volna valószínűleg. Tehát ott vezetőknek kellett volna lemondaniuk, vállalni a felelősséget, felállni. Viszont ők meg valószínűleg mutogattak volna politikai erőkre, hogy kik azok, akik ezt, nem tudom, elvárták, meg lehetővé tették.
Az az érdekes, hogy amikor ennek a hatására ugye indult egy egyedülálló ellenőrzés sorozat a NAV-on belül, egy projekt, akkor levették azokat az embereket, azokat a revizorokat, meg azokat a vezetőket erről az ügyről, akik felelőssé voltak tehetők ezért ennek a rendszernek a működés, és kívülről, vidékről, más budapesti igazgatóságoktól hoztak embereket ahhoz, hogy ez az egész dolog működjön.
De ez még így zajlott, ez 2013, a botrány előtt?
Ez még előtte, ez előtte volt persze.
Tehát egy ideig próbálták úgymond tiszta emberekkel feltölteni.
Így van, ez így is volt, ezek tiszta emberek voltak, csak aztán ugye ez 2011 végén volt körülbelül, de utána eltelt egy olyan fél év, 8 hónap körülbelül, és akkor erősödött meg annyira ez a, hát mondjuk úgy, hogy rendszer, hogy ki tudták, ezeket az embereket kiiktatták a rendszerből gyakorlatilag, és megpróbálták visszaállítani az eredeti állapotot. És akkor nem sokkal utána döntöttem, ugye, hogy most akkor mi lesz itt ebből az egész történetből, hogy ez most így marad, ahogy van, és akkor vissza mindent, és akkor senki nem fog tudni róla, vagy pedig van egy másik megoldás, ami nagyon rizikos, nagyon kockázatos, ki nem próbált út, és azon kell végigmenni, az, hogy nyilvánosság elé ezzel a történettel.
Igen, de úgy álltál nyilvánosságra ezzel az egésszel, hogy valójában az, hogy mi van abban a dossziéban, mik ezek az ügyek, kik ezek a cégek, tehát ezt ma szerintem úgy zajlana, hogy valaki kitenni a Facebookra. Hát egyszerűen nyilvánosságra hozná.
Nagyon érdekes dolog, mert a fő haszonhúzói ennek a rendszernek, igen, azoknak a nevei kikerültek a kitiltási botrány kapcsán.
Ezek. Igen.
Igen.
Tehát
fogalmazunk így, hogy haszonhúzó, most mondjam a nevüket, mondjam a három legfőbbet.
Ha nem akarod, akkor
de ezek
nem
megjelentek a sajtóban, úgy, mint a kitiltási botránynak az érintettjei, ugye a Glencore Kft. Volt, a Cargill Zrt. És a Bungie Zrt.
Ők szerepeltek a zöld dosszéban
ők is
szerepeltek.
Őnekik meghatározó szerepük volt, vagy meghatározó szereplők voltak ezen a piacon, és ugye a kérdés, ezt még nem mondtam senkinek, én akkor egy közvetítőn keresztül megpróbáltam üzenni az egyik cégnek.
Lehet tudni, melyiknek?
Hát az,
jó, az egyiknek közül valamelyiknek. Igen.
Tehát az egyik vezetőjének, hogy mi lenne, ha kiállnánk a nyilvánosság elé, és elmondanánk, hogy itt mi folyik, és ezzel ugye... Ez is egy ilyen nagy
de ezt dolog. Miért gondoltad, hogy erre azt fogja mondani, hogy persze,
azért, András. Mert azért, nem tudom, szóval volt egy nyomás rajtam, hogy miért, amit pontosan most is kérdeztél, tehát, hogy miért nincsenek kint ezek az adatok, meg miért nem hozom nyilvánosságra az adatokat, és az jött vissza egy nap múlva rögtön, hogy meg ne próbáljak bármilyet.
De
mert engem szétszednek a jogászaik, és elintéznek, és ilyesmi, és az a baj ilyenkor, hogy egyedül van kint az ember, és hova meneküljön az ember ezzel az egész történettel.
És mondjuk emberileg ezt hogy viselted?
Már melyik részét?
Minden, amit most így elmondtál gyakorlatilag, hogy bent, ja, egyre nagyobb a nyomás.
Na, a bent a nagy nyomás.
Keresztbe fekszenek, igen, nem hagynak már dolgozni, és nem kapod meg a támogatást ahhoz, hogy ez...
Aztán az tényleg nagyon nagy nyomás volt bent, pláne akkor, amikor eldöntöttem, hogy akkor milyen útra fogok lépni, és továbbra is a jogi, teljesen jogszerűen azon, igen, keretek között, amit megengedtem, de tovább folytattam ezt a feltárást, és ugye ez, hát ez... Hogy mondjam, tehát ez a szervezetet is megviseli valamilyen tekintetben, uh-huh, hogy nem a tehetetlenség, mert én csináltam tovább a dolgot, de hogy... Uh-huh. de hogy mi lehet ebből az egész történetből, mi lesz a jövő, mi lesz az én jövőm, mi lesz a család jövője, stb., hogyha egy ilyen történettel kiállok. És amikor megtörtént ez a kiállás 2013-ban, akkor egy nagyon nagy súly szakadt le rólam. Tehát amikor kín voltam, és nyilvánosságra került ez az ügy, lehet, hogy nem úgy látszódott esetleg néha a sajtó előtt, de akkor már nem volt rajtam az a nagy teher, az a nagy nyomás, ami egészségileg is megviseli valamennyire az embert, nyilvánvalóan.
Most azt írott körbe, hogy gyakorlatilag ebbe azért bele lehetett betegedni?
Szerencsére én nem jutottam el addig az ideig, a vérnyomásom azért ott kezdett el szerintem emelkedni, de vannak nagyon sokan, akik belebetegedtek, és nagyon komoly egészségkárosodást szenvedtek ilyentől, akik nem feltétlenül álltak ők ki ezzel az egész történettel, de vannak, akiknek az egészsége nagyon ráment.
De ők kik? Ők melyik oldalon? Ezt hogy érted? A családodban? Vagy kollégák?
Kollégákról beszélnek, igen. Értem.
De akkor mivel magyarázod azt, hogy ebből a sok-sok feltárt összetevőből ugye egyetlen ügy lesz az, ami eljut egy olyan szakaszig, hogy egyáltalán vádemelés lesz belőle. Ugye akkor még legalábbis én egyet találtam, amikor készültem erre az interjúra, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda szerint vádemelési javaslatig egyet tudtak elvinni, az összes többire azt mondták gyakorlatilag, hogy nem történt bűncselekmény, és lezárták az eljárásokat. Ez politikai közrehatásra történt így vajon?
Természetesen, hát akkor a Polt Péter volt ugye a legfőbb ügyész, úgyhogy miért ne történt volna így. Ugye nem csak a zöld dosszié volt kint, hanem amikor én kiálltam, akkor egy feljelentést is tettem az ügyészséghez. Egyrészt annak voltak büntetőjogi tényállásai, konkrét korrupciós bűncselekmények vonatkozásában, ez az, amiben ugye megszüntették a nyomozást. Másrészt viszont egy nagyon részletes leírást írtam annak a rendszernek a működéséről, amiről itt az elején is beszéltem. Tehát, hogyha akarta volna a hatalom, akkor megtehette volt, hogy utána jár ezeknek, megkeresi a felelősöket, vagy esetleg odaad, hogy változzon ez
de
a rendszer. De hát nem így történt egyébként.
Miért akarta volna? Tehát én még mindig azt mondom, hát hogy tényleg lehetett hinni már akkor 2013-ban, hát hogy vagy ez egy idealizmus?
Hát valószínű, hogy igen, tehát tényleg azt gondolta az ember, hogyha erre az útra lépek, akkor az lesz akkora erő, hogy esetleg...
Akkora botrány?
Hát nem is a botrány, hát...
Hát nyilvános, botrány, végül a nyilvánosságtól. Hát,
igen, mert végül is a nyilvánosság, várni. Igen, ha nyilvánosság, akkor botrányról is beszélhetünk, igen. De hogy az esetleg, hogyha te úgy abszolút alá tudod támasztani, bizonyítékokkal igen. tudod alá támasztani, adatokkal, rengeteg adattal, ami a zöld dossziéban benn volt, akkor nem lehet azt csak úgy elintézni, hogy akkor adjuk ezt az egészet, és így van. Uh-huh. És hogyha sikerül, hát nem tudom, beleverni a fejekbe, vagy azt, hogy igenis egy ilyen helyzetben lévő ország nem engedheti meg magának, hogy ilyen bevételektől elessen, mint ami ezek lévén az áfa csalások régen hiányzik a költségvetésből, akkor talán valami történhet. De ez mindig egy lutri, tehát én nem tudhattam előre, hogy ennek az egésznek mi lesz a vége. Valami naivitás volt bennem nyilvánvalóan, hogyha kiállok ezzel az egésszel,
én idealizmust mondtam
akkor, igen, ez nyilvánvalóan nyilvánvalóan benne van, de ez sose lehet tudni előre, hogy mi lesz ennek a vége, bár a nagy számok törvény alapján, meg azóta is történtek már hasonló dolgok, azért lehet látni, hogy
jó, hát, ami
inkább,
történt...
inkább a rendszer az magát védi, tehát azt nem veszi észre, hogy talán azzal is védhetné magát, ha hatékonyabbá, meg eredményesebbé tenni bizonyos szektoroknak. Nem, hanem amikor valaki ennek kiáll, akkor azt mindjárt támadásnak veszi. Ez egy nagyon nagy probléma egyébként.
Hát önkritika ezt nagyon nincs.
Tehát, hogy tényleg, hogy nem, hanem és politikai támadásnak veszi ezt az egészet. Ez is nagyon szomorú egyébként. Mert én azt mondom, hogy tehát szerintem a világot ez a kritika viszi előre, és akár megnézhetjük egy munkahelyen belül, vagy akár ilyen nagy méretekben, tehát állami szinten is az egészet, hogyha nincs visszacsatolás, ha elfogyják a kritikát, vagy stb., akkor utána csak fokozottabban jelentkeznek azok a problémák, amiről annak idején is beszámoltam. Tehát hogyha egy rendszernek a jósága szempontjából néz, vagy egy állami működésnek a jó állam, ugye, erre nagyon sok uniós pénzt kaptak, hogy a jó állami működést azt a közszolgálati egyetemen, meg egyéb helyeken propagálják, meg tanulmányozzák. Tehát a jó állami működésnek szerintem az lenne az egyik kritériuma, hogyha az ilyen típusú kiállásokhoz, mint az enyém is volt, és azóta azért volt már több ilyen is, akkor azt megpróbálná pozitívan hozzáállni, és azt nézni, hogy állami szinten milyen haszna lehet annak, hogyha támogatja az ilyen folyamatokat, vagy az ilyen kiállásokat.
De
ez is idealizmus, de egyébként itt Magyarországon nem, de azért nyugaton egy kicsit máshogy viszonyulnak ehhez a történethez nagyon sok országban.
Viszont azt gondolom látod, hogy nagyon-nagyon sok szinten ütközik bele ebbe a problémába a rendszer, hogy nincs kontroll, nincsen önvizsgálat, gyakorlatilag nincsen külső kritika, és ezért egyre inkább távolodunk a valóságtól, meg a valóságérzékeléstől.
És mi a következmény? Azért van minden szektor lerohadva ebbe az országba.
Hadd menjek vissza oda, hogy mi lett még a következménye ennek azon kívül, hogy te lettél a zöld dossziés NAV-os. A ellened indult egy eljárás. Gyakorlatilag házkutatás, nyomozás, azért ezt gondolom nem vártad.
Nem, de amikor mielőtt kijöttem előtte a házkutatásra, akkor már benn volt a levegőben. Úgyhogy azért én is tettem óvintézkedéseket.
De ez mit jelent, tudtam, hogy mert gyakorlatilag úgy éltetek családilag, hogy ezt hogy értem?
Nem, hanem...
Nem volt otthon a zöld dosszé.
Volt, mert ott kaptam. Igen, tehát, hogy ilyen irányba.
De
mondom,
mit kerestek? Tehát irány. A zöld dossziét kerestek?
Azt keresték a zöld dossziét.
De azt te nem adtad volna át így, hogy tessék, itt van
10 percig keresték, elkezdték forgatni ott a szekrényeket, meg a polcokat, és akkor mondta az egyik nyomozó, hogy akkor de megkímélhetjük, hogy tovább folyjon ez az egész dolog.
Én úgy tudtam, hogy ezzel kell kezdeni. De most komolyan, tehát eljárásra nem azzal
kell kezdeni. Ők még nagyon más hibát is elkövettek ebben az időben, azt nem is akarom ecsetelni egyébként, de az a lényeg, hogy kivettem, és akkor ott volt, ott volt belőle egy példány, és akkor azt átadtam nekik, mert ugye előtte viszont volt egy olyan történés, hogy egy héttel előtte talán a parlamentben volt egy bizottságülés, ahol meghívtak engem is, és ott beszámoltak, és akkor két fideszes félre vont. És kinyitottam előttük a zöld dossziét belelépni, és cégek neve is ismerős volt nekik, és akkor az egyik azt mondta, hogy látom, valami így fogalmazott, hogy látom, hogy maga tényleg komolyan gondolja ezt az egészet, és hogy benne volt abban a mondatban, hogy nem valami érdekből csináltam ezt az egészet, hanem tényleg láttam folyamatokat, és akkor, és akkor ezért indult ez az egész történet, és egy hét múlva meg kint voltak, tehát és azért voltak kint, mert azt látta, hogy abban tényleg, tehát hogy nem csak
bluff.
Nem föltartom, integet. Hogy aha. ott van, hanem aha. ezt tényleg csinál. De nyilvánvalóan, hogy előtte már érdeklődtettek a NAV-nál is, hogy ez az ember ez képes volt erre, meg hogy ez, ennek milyen személyiségjegyei vannak, hogy ez ideig eljutott, és akkor fölvilágosították róla, hogy persze, hiszen annak a munkának, amit mondtam, hogy 2011-ben kezdődött, annak ő volt a motorja, ezért nyilvánvalóan be kellett nekik számolni. És akkor mondom, hogy utána volt ez a történet. A másik, hogy az, amit ellenem próbáltak, ezt mindenki ellen megcsinálnak, hogy megpróbálják kriminalizálni, meg megpróbálnak példát statuálni, de semmi alapja nem volt annak. Egy adatsértési dolog volt, és az úgy...
azért azt a nézőknek mondjuk el, az volt igazából az ellenet felhozott, most azt mondom, hogy vád, de gyakorlatilag jóslat. Állítás, igen, jóslat. Hogy te ezekhez az adatokhoz úgy jutottál hozzá, hogy nem volt jogod lekérni a rendszerből ezeket a bizonyos adatokat, tehát így lett ebből egy adatsértés.
Igen, de ez már a büntetőmentésnek az alapja se volt, meg ezt már ők is tudták, viszont a legvégén, hogy mégis ne vagyom, legyen belőle, még egy gyanúsításba is beletettek, de amikor mondtam, hogy akkor jó, oké, én meg kérem az egész iratanyagot ki, eltelt pár nap, megszüntették az eljárást, és az az érdekes, hogy a megszüntető határozatban a nyomozóhatóság gyakorlatilag elismerte az én közérdekű bejelentői minőségemet, és azt is elismerte ebbe a határozatba, hogy én az adatokat a közérdekű bejelentésemhez használtam föl, tehát amit csináltam, az teljességgel jogszerű volt. Ez csak az, hogy tehát van egy ilyen határozat, van egy ilyen határozat, és ezzel csak azt akarom mondani, hogy visszautalva, tehát hogy eleve kamu volt maga gyanúsítás is, meg maga.
Hát igen, mert egy belső ellenőr, hogy lehet jogosulat?
Nem, lehet, tehát lehet, hogy tehát belül úgy vannak a revizorok, hogy mindenkinek megvan, hogy ami a munkakörében,
világ,
vagy az adott ügy, akkor csak rengeteg adatbázis van, rengeteg adatbázisra lehet használni, és akkor, de nekem mindegyikhez volt jogosultságom gyakorlatilag, neked, tehát ez nehéz, illetve ők maguk adtak az utolsó időkben is egy olyan feladatot nekem, amihez hozzáférhettem olyan adózók adataihoz is, amelyikre, ez a konkrétan az élelmiszeripar, a komplet élelmiszeripar volt, amelyiknek aztán a dolgai bekerültek ugye szintén az ő dosszébe, de én arra nagyon figyeltem már, mikor bent is voltam, hogy utólag sem lehessen ilyenne támadni, hát hiszen egyébként ilyen adatsértések miatt, ha ilyet észrevettek ennél, tehát ilyen típusúnál jóval enyhébb, nekem nem volt adatsértés, de hogy csak valaki a családtagjának nézte a dolgait, egyből kirakták a NAV-tól, egyből elbocsátották.
Téged is elbocsátottak. Tehát úgy volt, hogy el kellett hagynod a NAV-ot, így fogalmaznak az akkori források. Ez azt jelenti, hogy te döntöttél így, vagy igazából úgy erősen nyomást gyakoroltak rá.
Nem, akkor... az én esetemben én ezt nem vártam meg, hanem én voltam,
aki... Te mondtál fel.
Én voltam, aki fölálltam. Ezt sokan úgy értettek, hogy kirúgták, de nem, engem nem rúgtak ki. Valaki mondta is, írta is valamelyik újságíró, hogy szerették volna kirúgni, de nem tudták, mert már kilépett. Az a helyzet, hogy én nem tudom, ügyességi feljelentést tettem meg, ugye leírtam ezt az egészet, és nem tudtam volna úgy visszamenni, dolgozni, hogy én már kiléptem ebből a rendszerből. Tehát ez a kettő szerintem így összeférhetetlen, és én magam hoztam meg ezt a döntést, hogyha erre az útra léped, akkor magam fogom beadni a lemondásomat. Sokan mondták utána a jogászok is, hogy nem ezt kellett volna csinálni, meg kell várni, míg kirúgnak, aztán majd utána perledőket, meg ilyesmi, de én már, tehát úgy nem tudott volna az ember a másiknak a szemébe nézni. Ugyanakkor, amikor az utolsó pillanatban közöltem a feletteseimmel, az utolsó nap, mikor beadtam a felmondásokat, akkor megpróbáltak visszatartani. Addig, tehát akkor már én az első számú közellenség voltam bent, meg szerettek volna tőlem megszabadulni, de amikor megtudták,
de
hogy beadták, azért mert...
Jobb lett volna kirúgni? Jobb lett volna?
Nem,
de
jobb,
miért?
Jobb lett volna, ha nem megy ki ez az egész történet.
Aha.
Azért kellett. Tehát egészen elképesztő, hogy az a vezető, aki előtte ott tett keresztbe nekem, ahol van, az azt mondta, hogy hát András, de mi lesz velünk nélküled? Ez komolyan így elhangzott. De mondtam, hogy ne, és akkor mondtam neki, hogy de hát gyerekek, hát már ügyességen is tettem föl. Nem baj, menjünk föl, tépjük össze a szerződéseket. Ennyire tartottak tőle. És az érdekes, hogy előtte volt egy ügyészségi fentis, szerintem még nem kapták meg. De anélkül, hogy mondtam volna, hogy miről van szó, maga a vezető kezdett el védekezni, hogy de hát mi mit csináljunk ilyen adózók ellen. Tudod, hogy ki ez? Mondom, persze, hogy tudom ki.
Konkrétan elhangzik így, hogy tudod, hogy hát tudod, ez hogy
ez. Azt mondtam, hogy ez konkrétan így, és ő úgy mondta az adózónak a neve. Tehát anélkül, hogy én mondtam volna, hogy én miért léptem ki, pontosan tudták, hogy miért léptem ki, és azt is tudták, hogy melyik lehet ennek a központi cége, vagy melyik lehet ennek a központi mondandója tulajdonképpen.
De akkor
ezen én is sokat gondolkodtam, és kérdeztem, hogy szerintetek miért van az, hogy miért nem állítottak, miért nem vágtak ki, vagy miért nem csináltam velem, és azt mondták, hogy azért, mert nem gondolták volna, hogy kiállsz a nyilvánosság elé.
De egyébként...
Akkor már nem volt visszaút.
Csak eltelt 12 év. Tehát a 12 évben nem jutott eszedbe, hogy tényleg egyszer ezt így föl kéne vinni, közé kéne tenni, nyilvánosság kéne tenni az egészet úgy, ahogy van. Ha más nem látnánk belőle, hogy semmi nem változott. Hogy mondjuk még most is ott vannak olyan szereplők, hogy még most is ezek a bizonyos hibák vannak, Tehát ez így azóta...
Vannak, akik még olyan néven vannak, de még egyszer mondom, hogy voltak, akik ellen eljárások voltak, vagy legalábbis az a történet ezeknek az eljárásoknak is meg a büntet, hogy általában annál a szintnél megáll, ahol a védett adózó van. Tehát voltak itt perek, egyebek, de még egyszer mondom, hogy azt állítani valakiről, hogy adócsaló, csak így kívülről, az csak akkor lehet, hogy megalapozott állítani, ha van egy megállapítás, vagy akár van egy ítélet ezzel kapcsolatban. Ugye a NAV az mindent adótitoknak minősít, úgyhogy onnan nem nagyon jöhetnek ki dolgok, abban nem lehetünk okosabbak, de nagyon vigyázni kell ezekkel az ítéletekkel, mert ha nincs jogi megalapozása, akkor téged vihetnek el jogosan. Tehát akkor mit csinál az ember? Hova menjen, hova bújjon? Kitől várhat segítséget? Ki áll oda mellé?
Te úgy érzed egyébként, hogy nem álltak mellé, ugye? Mert ez többször jön elő, ez a megfogalmazás.
Hát, én azt mondom inkább, hogy nem álltak mellém. Én úgy mondom, hogy ez csak akkor működik, és ez nagy, jó, hogy ezt boncolgatjuk, csak akkor működik, hogyha oda áll melled. Ha egy kormány oda áll melled, akkor aztán teljesen mindegy, hogy ki az illető, meg ilyesmi, akkor az levét például. Tehát, hogy, tehát,
de
hogy
neki ahhoz, tehát ez a baj, ez a... Kormányhoz közeli cégek is benne voltak ebben.
Hát azt mondhatjuk, igen, hogy ott lobbizó cégek, de ezek úgy kormányközeli cégek, ezek multinacionális cégek, és ahogy te is említetted, a kommunikációban is évek óta az jön le, hogy mi a multik ellen, Lázárnál is meg egyemek, hogy mi a multik ellen vagyunk. De hát ez valójában nem így van, mert ezeknek az ilyen irányú dolgok, ezek továbbra is vérbe vannak, és még egyet mondok, ami nagyon fontos, hogy amikor több bevételt várok ebből a szektorból, azt megtehetem úgy, ugye, hogy egy plusz adót rájuk kivetek, teszek, de és ugyanakkor megtehetem azt a másik kezemmel, hogy engedem, hogy csaljatok, mert azzal tudjátok kompenzálni azt, amit elveszek tőletek. Ez egy borzasztó, nem tudom, fordított logika, vagy mostanában ez az egyenes logika, de igazából azt kellene csinálni. Tehát nem lenne szükség, és ez nagyon lényeges a fellépés, mert nem lenne szükség különadókra, semmiféle különadókra, ha inkább a NAV végezné a dolgát, megszüntetné ezt a diszkriminatív rendszert, és mindenki annyit fizetne be a költségvetésbe, amennyi neki a kötelessége. Ez erről szó, nem másról. Sokkal nagyobb összegekről van szó, mint amennyit éves szinten ebből a szektorból, mondjuk a kiskereskedelmi szektorból, a kormány beszed ilyen címen. Úgyhogy ezek a dolgok, ezek csak úgy működnek, hogyha van egy olyan politikai erő, vagy van egy olyan kormányzati erő, ami kiáll emellé ezek mellé, a dolgok mellé. Ha nincsen, akkor mit csináljon?
Gyakorlatilag ezzel azt is állítod, ezzel az egyik kezemmel adok, utána meg elveszek, de gyakorlatilag ehhez együttműködés kell. Tehát ez most, amit felfestettél, az azt jelenti, hogy egy ilyen gyakorlatilag ilyen háttéralkuk mentén igazából van egy színjáték valahol a felszínen, miközben gyakorlatilag olyan mélyreható összejátszások vannak, amivel ezt az egészet gyakorlatilag fenntartják. Visszaéléseket, csalásokat.
Ez pontosan így van.
Igen.
Ez pontosan most... így van valahogy. Igen, és ugye amit én bent tapasztaltam, hogy egyszerűen az félhetetlenek olyan jogászaik vannak, ilyen
a elhangzók.
Igen, tehát hogy milyen, mit csináljunk ezekkel? Tehát, hogy félnek is hozzá jönni a szektorhoz, és egyszerűbb fölülről egy plusz adóterhet, és meghagyom közben azt, hogy továbbra is csináltok azokat a dolgaitokat, amik egyébként törvénysértőek, de nekem az a... De ilyen módon a kisebb ellenállás felé megyek, és így próbálom beszedni azt az összeget, ami járna a költségvetésbe. De mondom, hogy ez nem akkora összeg, mint amit ténylegesen be lehetne szedni.
Ugye 13 óta te nem vagy a NAV-nál, de akkor mondjuk az elmúlt években, ahogy látod, hogy mind kommunikációban, mind minden másban, ugye megy ez a különadóztatás, ez az, a mi odalépünk, mi nem engedjük, mi beszedjük, és nem lehet áthárítani a fogyasztóra, akkor gyakorlatilag ezt te egy ilyen, mondjuk úgy, hogy hát nem mosolja a figyelet, de hogy gyakorlatilag csak megfelel ennek az egész leírt mechanizmusnak, az is, ami most történik, az egész különadóztatással, minden mással, tehát valójában meg semmi nem változott?
Hát valójában nem sok minden változott. Tehát ott volt egy
de honnan olyan... tudod, mert nem vagy benne de, valójában.
Tudom, onnan tudom, hogy itt ti is, meg más igen. sajtók is, más sajtótermék is átveszi azért annak a közleményét, amiben benne van azok, hogy milyen cselek, milyen áfa, majd mondjuk az áfacsalási cselekmények, milyen nagyságrendben, milyen területeken vannak. Ezek pont ugyanazok, pont ugyanazzal a módszerrel, amik annak idején voltak az én időben is, aminek annak idején ezeknek a feltárásának az egyik élharcosa voltam a NAV-on belül, és azt látom ezekből a közben. Én már gondoltam is egyébként, hogy valamit lehet, hogy megcsinálom, össze fogok ebből állítani, hogy gyerekek ugyanazok a területek, ugye az őrzővédő cégek, a takarító cégek, az informatikai cégek.
Hát
itt olyanról beszélünk, hogy olyan nagyságrendekről beszélünk, hogy gyakorlatilag akár a 90%-a fertőzött lehet a piacnak ilyen tevékenységekben. Vagy akár az élelmiszer, mondhatnám, most buktak le a nagybani piacon. Hát, ugyanezekkel szembesülünk, és mi történt? Mit mondtam én 2013-ban, hogy gyerekek, ezen a rohadt struktúrán kellene változtatni. Mit csináltak? Nem változtattak, hanem mi történik? Különadóztatás történik. Egyedek.
Viszont utána te egy időre ugye mondhatjuk, hogy eltűntél, vagy legalábbis így a nyilvánosság így nem tudott rólad, és volt nemrég viszont egy elég érdekes akciód, amit én csak a Facebook oldaladon láttam, hogy jelentkeztél vizsgálónak az új korrupció ellenes szervezethez, az Integritás Hatósághoz, és ezt ki is tetted, hogy hát mondjuk úgy, hogy nem igazán fogadták örömmel a pályázatodat, pedig azt gondoltad, hogy... De most komolyan ezt gondoltad, vagy ez egy ilyen hack volt, hogy...
Nem volt hack, mert azt képzeljétek el, hogy volt olyan hasonló gondolkodású és közálló területen dolgozó ember, akit egyébként fölvettek az Integritás Hatósághoz. Első körben ugyanúgy eltanácsolták, de utána fölvették. És én arra is gondoltam, egy teszt is volt ebbe tulajdonképpen, hát itt van, én beadtam egy olyan önéletre, az ott meg egy olyan motivációs levelet, hogy kíváncsi vagyok, hogy valaki tudott...
Benne volt a zöld dosszié, hogy te vagy az a bizonyos feltáró ember, aki
nem,
a...
Valamilyen szinten azt nyilvánvalóan...
Igen,
összerakták. Lehet, igen, tehát, okay. De ez a motivációs levélbe is belefogalmaztam egyébként valamilyen szinten. Tehát, hogy tudják meg, hogy mennyire elkötelezett vagyok ebbe az egész történetbe. És hát lepattantam erről a szervezetről.
Olvastam erről cikket, hogy fel is hívtak, hogy... Nem illesz az elképzelésekbe, hát, vagy hogy volt pontosan, mert igen, így idézték.
Valami ilyesmi volt ott, mert én érdeklődtem, utána már nem szóltak vissza, és akkor azt hiszem, ott a humán politikának a vezetője ő mondta, hogy valami ilyesmi volt, igen, hogy nem illek az elképzelésekbe.
De akkor állási interjúra az Integritás Hatóság
nem
hívott
ez, be. Ez is, igen, nem
de akkor
hívott.
Azt teszt, tehát
én ezt nem vízből gondoltam ezt az egészet, hanem gyerekek, akkor itt van, tessék. Én is le tudok valamit tenni a másik oldalon, és hát ti azt gondoljátok, mert mit mondtak, hogy ez egy független szervezet, ez az uniónak a mechanizmusa szerint lett ugye kiválasztva,
igen.
és akkor ez független, ugye?
Igen.
A kormánytól független szervezet is, és akkor abban, pont azzal a területtel foglalkozik, amivel egyrészt a NAV-nál, másrészt viszont ugye, miután kijöttem, ugye én dolgoztam a Hatházi Ákos mellett is sokat, én nagyon sokat foglalkoztam az uniós visszaéléseknek, meg a közbeszerzési visszaéléseknek a feltárásával, és azért elég nagy rálátásom, vagy eléggé nagy tudásom van ezen a területen, tehát ezt ha akarták volna, akkor használhatták volna az Integritás Hatóságnál, de nyilvánvalóan de sokan rögtön azt mondták, persze, nem gondolod komolyan, hogy ez így lesz, de hát azt mondom, hogy egy próbát ez megért, ez az egész
de történet. Akkor gyakorlatilag te magad nevezted tesztnek, tehát akkor a teszt azzal zárult, hogy valójában mégsem független, valójában mi van, ha csak nem tetszett nekik a jelentkezés. Hát
az is van, de hogyha itt arról beszéltek, hogy mármint ők, ugye a jogállamisági klauzula miatt volt ez az egész, igen, amit meg kellett nekik lépni, és azt akarjátok bizonyítani, hogy ezt mi tényleg komolyan gondoljuk, hogy itten föl lehet tárni majd ilyen dolgokat akármilyen,
hát, hogy az EU-s
akármilyen cégről is van szó. Igen, akkor azt mondom, hogy akkor legalább azt legalább egy elbeszélgetésre hívjátok már, hogy mik az elképzelései, vagy próbáljuk ki, aztán
de azt majd meglátjuk, tudjuk, hogy
a... Biztos, jó, hát lehet, hogy nem lett volna hosszú élet.
Te magad említed Hatházi Ákost, akivel dolgoztatok együtt. Ő azt mondta egyébként pont ezután, az állásra jelentkezésed után, hogy ő nem nagyon ismer sok nálad tisztességesebb, precízebb, szakszerűbb és a korrupciót kérlelhetetlenebbül üldöző, motiváltabb embert, akivel nagyon jól járna tulajdonképpen az új hatóság, tehát még akkor is ugye dicsért téged, mert ő is úgy értelmezte, hogyha téged nem vettek oda föl, sőt, még igazából nem is az, hogy nem vettek fel, de meg se hallgattak, akkor az biztos, hogy ahogy te fogalmaztál, politikai oka, politikai diszkriminációs oka van. Lehet tudni, még dolgoztok együtt Hatházi Ákossal?
Nem. Én ugye 2016 nyarától, vagy őszétől voltam ott körülbelül 2022-ig, amikor ugye választások voltak, és akkor utána hagytam ott a Hatházi Ákost, és próbáltam valahol elhelyezkedni, de ugye én ezért a Hatházi Ákosnak nagyon sokat köszönhetek, és Hatházi Ákosnak is nagyon sokat köszönhet nekem egyébként, mert nagyon sokat tudtam segíteni a munkáját, még amikor az LMP frakcióban volt, meg aztán utána, amikor független képviselő lett. Csak lehet, tehát ez azért az én személyiségemben is benne van, hogy én azért nem politikus vagyok elsősorban. És valahogy ez a történet az Ákossal egy kicsit kifáradt, mert az ő inkább politikus, én pedig inkább egy ilyen elemző ellenőrzési szakember vagyok, aki ügyeket akar megoldani, és alaposan fel akarja tárni ezeket az ügyeket. És azért a politikai motivációkkal, politikai cselekményekkel azért ez nem teljesen megy össze, és egy kicsit már érlelődött bennem ez az egész, de tényleg az Hatházi Ákosnak tényleg becsülendő a teljesítménye, és az, hogy nem adja fel, tényleg nem adja föl, és azóta, mióta először föltűnt ezzel a korrupció infóival, ő az, aki a leginkább kérlelhetetlenül feltárja ezeket az ügyeket, és hát nyilvánvaló, hogy összesség, ez a sok minden, ami van az összességében, majd valahogy bele fog játszani egy ilyen váltásba is, ha majd valamikor netántán valami csoda folytán ez létrejön. Tehát viszont... ott lesz a fejekben az, hogy ennyi piszokság van, akkor tényleg most már váltsunk.
Az utóbbi időben azért közzétettél olyan posztokat, amiben már azért kritikusan nyilvánulsz meg Hatházi Ákosról, de nem csak róla, hanem hát Magyar Péterről is. És én azért azt olvastam ki ezekből, hogy te nagyon-nagyon-nagyon rossz véleménnyel vagy arról a fajta, te úgy nevezted, hogy lájkvadászatról, tehát hogy a jelenlegi politika az nem szól máshol, mint lájkvadászatról, szelfizgetésről, és hogy igazából nem ügyek mentén politizálnak, hanem az egésznek az a lényege, hogy kifele
mutassanak. Egy verseny van.
Na, elég rossz kommenteket kaptál egyébként erre, főleg ugye Magyar Péter híreitől gondolom.
Ez nem most kezdődött, évek óta így van. Egyébként annak idején, amikor Márki-Zay Péter letért arról az útról, amit elkezdett, és ez akkor azután történt, közvetlen azután, miután megnyerte a második fordulót az előválasztásba, akkor én már a Márki-Zaynál is ugyanezeket a kritikákat megfogalmaztam, akkor is ugyanezeket kaptam, és akkor is ugyanazoktól kaptam, akik most a Magyar Pétert védik ugyanilyen elánnal.
De mi van akkor, hogyha mondjuk a jelenlegi közvéleménykutatási adatoknak megfelelő eredmény születik jövőre 2026-ban? Magyar Péter azt ígéri, hogy igenis lesz átvilágítás, igenis rendet fognak tenni, ezeket a hibákat ki fogják küszöbölni, tehát hogy gyakorlatilag te
hogy
meg
ezt
azt
ígéri,
mondod...
Már hogy ezt ígéri.
Ezt ígéri, igen. De mondjuk hol lenne a te helyed a rendszerben? Tehát azt mondod, hogy ilyen emberekre van szükség, akik feltárják le, elemzik pontosan, hogy hol vannak a hibák. Egy kormányváltás esetén el tudod képzelni, hogy te akkor Magyar Péter új adóhatóságánál dolgozol, vagy bárhol a rendszerben?
Hát ahhoz rendszerváltás kéne, rendszerváltás itt kilátásban nincsen.
Miért van ennyire rossz véleményed erről az új ellenzékről?
A rendszerváltás, egyrészt ugye, hogy a kormányváltás az nem jelent rendszerváltást.
Ez így van.
A másik pedig, hogy az ellenzékről van, hát az eredményt itt azt látjuk ugye a sok kétharmadot.
Igen.
Hogy
de az az óellenzék. Most akkor az óellenzékről beszélsz, vagy Magyar Péterről beszélsz, vagy mind a kettőről beszélsz?
Az, amit mondtál, legyen úgy, legyen váltás, és akkor legyen egy új kormány. De nagyon nem mindegy, hogy ki vált. Az szerintem a magyaroknak a pekje, vagy a keresztje, hogyha lesz is váltás, most azért elég nagy esély van rá, akkor egy ilyen személyiségű, egy ilyen hátterű, egy ilyen indítatás, egy ilyen gondolkodásmódú ember fogja leváltani ezt a rendszert, aki gyakorlatilag az ő kenyerüket ette 20 évig gyakorlatilag, de nem is ez a baj, hogy onnan bentről jött, hanem azért megint a rendszerről beszélnek.
Ez hogyha, az image egyébként, hogyha hogy onnantól, honnan jön.
Igen, de hát nem, mert ezt most már igyekszik megtagadni, hogy én nem is voltam a NER-nek a
része. Nem, soha nem mondtam. Hát, ő világosan kiteszi a NER-es módját, és pont ebből építkezik, hát hogy ő belülről jött ember, aki ezzel, már ugye kritikákat fogalmaz ezzel, meg.
Igen, hogy jól értesült vagyok ilyesmi, de valójában Magyar Péter az a szavazóknak a hozzáállásában, vagy a szavazóknak az irányultságában az egy technika. Magyar Péter nem tartalom, hanem egy technika. Magyar Pétert nem saját maga hozta létre, de nem is akart politika pályára lenni. Az a hangulat, egyébként erről a Cserpalkovics beszélt a Székesfehérvár polgármestere, tökéletesen igaza van. Ez egy közhangulat, ami van, ami bárkit fölemelt volna ebbe a fázisba, azzal az igénnyel jön, hogy ő lesz a kormányváltó, illetőleg ami Magyar Péter, azok hozták létre, akik már rohadt elegük van ebből az egész történetből, és most már egyre több ilyen ember van, és eljutott a rendszer arra a szintre, Angyal József mondta ezt még 2014-ben, az akkori kétharmad Igen. után, hogy ez addig fog tartani, amíg nem lesz annyira lerohadva ez a rendszer, hogy elsöpri ezt az egész történetet. És most már tényleg az állami ellátórendszerek, a nagy szolgáltató cégek annyira le vannak robbanva, hogy egyszerűen eljött az a pillanat, és hogy éppen Magyar Péter volt ott, és fölült arra a hullámra, amit viszont megérzett, hogy ugye itt van egy ilyen történet, az most megmagyarázza tulajdonképpen a helyzetét, de. Amiért jó, hogyha beszélünk ezekről a dolgokról, meg kritikát megfogalmazunk, meg oda tesszük a felkiáltó jeleket, meg a kérdőjeleket, mert ki lehet biztos abban, hogy Magyar Péter meg fogja nyerni a következő választásokat.
Hát senki nem biztos, én is kérdésként
tettem. Az a gond, hogy itt két nagyon fontos probléma van. Az egyik ugye az, hogy egymásra licitálnak a közvéleménykutatók, hogy hány százalékkal megy a...
Igen.
De soha nem teszik oda, legalább egy apró betűvel tennétek oda minden ilyen hír, mert meg a sajtó, amikor erről hírtad, hogy gyerekek, Magyarországon többségi egyéni körzetes rendszer van. A választás soha nem a listán dőlt el, hanem az egyéni körzetekben dőlt el. Tehát nagyon nem mindegy, hogy azokban a körzetekben, ahol a Fidesz például 60-70%-os eredményt ért el 2022-ben, és ezt meg tudja-e tartani, egyáltalán a vidéket meg tudja-e tartani, az egy alapvető tényező. A másik pedig, hogy a Magyar Péter mennyi Fideszes tud megszólítani.
Jó, de például te pont az egyik vidéki akcióját is erősen kritizáltad, tehát hogy minek megy Nagyváradra, minek szervez ilyen akciókat, amikor gyakorlatilag ugye most így kimondta, találkozik most a vidékkel. Én megint, csak idéztem egy posztot.
Most megint, amit most mondani fogok, mert fogalmaztam már így régóta, fogalmazok így, sokaknak nem fog tetszeni, de ez egy pojácáskodás. Ugyanúgy, hogy énekelget, kántálgat, stb. Beszólogat, de az a helyzet, hogy ez működik, ez világszerte működik, a Trumpnál működött, és nagyon közelre menjünk, a szlovák miniszterelnöknél is működött, már a nevét nem tudjuk, akit ugye a korrupciós gyilkosságok után, ugye az újságírók meggyilkolása után került hatalomra, ő pontosan ugyanilyen szereplő volt, mint a Magyar Péter, és ő nem sértődött meg azon, hogy bohócnak nevezték, sőt, mert tudta, hogy egy ilyen beállítása, manőverrel, egy ilyen előremenetellel, ilyennel akár kormányfői székbe lehet kerülni. És ez jól láthatóan működik a Magyar Péter. Az egy más kérdés, hogy sokaknak nem tetszik. És ez nem egy konzervatív beállítódás például. És az a kérdés, hogyha továbbra is ezt, azt mondta, hogy a Vámen show-nak vége, ezt mondta körülbelül, mikor? Fél éve körülbelül. Igen. Nem, továbbra is ez folyik. Csináljad, oké? Hát ha működik, csináljad. Csak hogy akarod megnyerni azokat a szavazókat, akik viszont nem, most még ott vannak melletted, de nem lesz egy pont, amikor azt mondják, hogy most már tartalommal is meg kéne tölteni ezt az egészet.
A kormányváltásig biztos, hogy elmennek fontos, vele.
Szerintem, és ezzel nem tudom, miért kell megsértődni egyébként.
Hát ha pojácának neveznek valakit, akkor az azért annyira nem kedves.
Nem azon, hanem azon, hogyha azt mondja az ember, hogy álljatok meg gyerekek, és akkor nagyon sok mindent felsorol ezzel kapcsolatban, hogy például, hogy mi a véleménye a sajtóról. Az nagyon érdekes történet, mert ugye ő azzal állt, rögtön az elején, mikor elkezdett fölfele menni, akkor elkezdte már listázni a sajtótermékeket, meg elkezdte listázni az újságírókat, és volt egy kijelentése, gondolom emlékeztek rá, hogy azt mondta, hogy ha meg kell teremtenünk a saját médiánkat.
Lett is
ezt kimondta annak idején. Nagyon
de ez meg valahol mindenhol
igencsak, működik. Igencsak ugye az szemlélet, ez sajtónak, hogyha rendszerváltás beszélünk, akkor a sajtónak a függetlenségét kellene biztosítani.
De és Magyar Péter sajtójára senki nem is mondaná, hogy független, hiszen mondjuk...
Nem arra gondolok, hanem amikor majd kormányra kerül. Csak azt mondom, hogy nagyon sok olyan van, olyan elszólás, vagy nem is elszólás a gondolkodásában, ami azt mutatja, hogy... Tehát ott szocializálódott a nerve, és nagyon sok mindenről hasonlóan gondolkodik. Most nyilvánvalóan nem erről van szó, hiszen hogyha megy külföldre, megy az egyik város, megy a másik város, itt azt kérik, azt ígéri meg, ott azt ígéri meg, de az, hogy valójában mi történik, sokan azt mondják, jó, ne is foglalkozzunk vele, most váltsuk le ezt az egész rendszert.
És majd utána meglátjuk.
És igen, de az biztos, hogy ez egy racionális gondolkodás egyébként, én azt elismerem, tehát, hogy nincs más lehetőség, és most éred be a Fidesznek az a politikája, hogy tényleg itt csak akkor működik az egész dolog, ha egy van egy ellen.
Igen.
A másik viszont, hogy akit te idéztél, hogy engem támadnak meg ilyesmi, akik már egyébként korábban is, meg hogy nem bírják a kritikát.
Hát nem vagy népszerű, igen, amikor ilyen Magyar Pétert szidóposztokat.
Azok viszont, akik imádják.
Sokan imádják.
Az viszont már nem racionális. Nem racionális. Tehát én azt mondom, hogy az oké, hogy ebbe egyetértek veletek, hogy valószínű, hogy így lehet csak le. De az már nem.
Egy utolsó kérdést engedj meg, ha már most így pojácáskodásnak, meg pojácának tituláltad, egyszerűen a lájkvadászat, az ilyen akciók és minden más ilyen, mondjuk úgy, hogy politikai célviselkedés miatt. Ha tegyük fel, tényleg kormányváltás van, tegyük fel, kormányt alakít. Mondjuk elindul a NAV-nak a megreformálása. Megint lesz egy álláshirdetés, amit közzétesznek. Nem tudom, te jelentkezni fogsz rá, és be fogod adni újra a motivációs levelet, fel fogod újra sorolni, hogy mi minden feltárásban vettél részt, vagy pedig nem dolgoznám.
Szerintem ezt már nekem nem kell felsorolni. Ezt nagyon meggondolnám.
Dolgoznál neki?
Nagyon, én csak akkor dolgoznék, ha ott olyan, a feltételek olyanok, hogy érdemes egyáltalán. Szerintem ez nem fog fölmerülni, de ha mégis, vagy esetleg amiről itt beszéltünk, a kíváncsiak arra, mert még nincs elég infójuk hozzá, hogy miről beszéltem én, és mire gondoltam én akkor, amikor azt mondtam, hogy viszonylag egyszerűen át lehetne forgatni ezt a rendszert egy támogató, eredményes, hatékony környezetté, ami most a nemzeti adomány, és ezzel bevételket lenne generálni, akkor azt mondom, hogy vállalnám, de ahhoz olyan politikai feltételek kellene, olyan személyi feltételek kellene, hogy...
Amit nem hiszel, hogy lesznek.
Amikben én már nagyon nem bízom.
Odaadnád a zöld dossziét, meg az egész mechanizmus leírást, meg tanulmányt, meg hát minden az infót az Magyar Péternek.
A mechanizmust azt egyébként szerintem az nyilvános is, meg sok helyen ott van, soknak odaadtam egyébként.
Tehát értem, ez kering már valahol.
Hát ez igen, ez nem, meg nyilatkoztam is róla sokat, meg is jelent sok mindent, tehát azért ezeket össze lehet szedni, tehát lehet tudni, hogy, illetve hát mondjuk a konkrét strukturális szakmai része az nyilvánvalóan ahhoz kell segítség, hogy ezt összerakják. Hát bár így lenne, én nem nagyon hiszek ebbe az egész történetbe.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és újra egy ilyen nagyobb interjú keretében visszatértél.
Köszönöm szépen, én is meghallgattatok.
És én nagyon köszönöm a nézőknek is, meg a hallgatóinknak, hogy itt voltak. Még egyszer elmondom, hogy iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessétek a HVG-t, és persze olvassátok, és nézzetek is minket. Ez a Fülke Extra volt, köszönöm a figyelmet.